Nyugtával dicsért a NAV-ot.
Egy podcast azoknak, akiket érdekelnek az adózással összefüggő hírek.
Adószakmai és közéleti kérdésekről közérthetően.
Néha viccesen,
de leginkább lényegre törően.
Boár György és Radnai Károly, valamint állandó beszélgetőtársuk Horváth Dániel
két hetente összefoglalja,
amit nem akarunk hallani, de mégis mindenkit foglalkoztat.
Sziasztok, kedves hallgatók! Üdvözlünk titeket, állandó szakértőink Radnai Károly.
Sziasztok!
És Boár György.
Sziasztok!
Én Horváth Dániel vagyok. Ezen a szép nyári napon újra összeültünk, hogy megbeszéljük a legfrissebb adózási híreket. Rögtön egy nagyon-nagyon komoly tanulmánnyal kezdjük, amelyet az Amerikai Magyar Kereskedelmi és Iparkamara adott ki. Ugye ez minden évben megteszi ezt a gazdasági javaslatcsomagot. Most különösen nagy felhangot kapott a történet, ugyanis rácsatlakoztak erre a tanulmányra még a MOL részéről is, amelynek fő megállapításai, hogy 2020 óta sokat rontott a kormány az amúgy versenyképes magyar adórendszeren. Mik lehetnek ennek az okai? Kérdezzük a Telexen megjelent cikk szerzőjét.
Köszönöm szépen a felkonferálást, Dani. Ezért nem most fogalmazódott meg ez. Szerintem, aki hallgatja a podcastot, annak ez egy teljesen önazonos cikknek tűnik, mert hogy igazából azok a gondolatok vannak leírva ebben a cikkben, szépen struktúrálatlan összeszedve, amiről itt az elmúlt három évben beszélünk, hogy folyamatosan szedjük szét az adórendszerünket, és hogy szerintem az egyik legjobban megfogható sikertörténet az Orbán kormány idején, hogy a gazdaság ténylegesen kifejéredett, és hogy az adók csökkentésével valóban lehetett egyébként az adóbevételeket volumenében is növelni. Ez a trend megfordult 2020-ban, és hogy abból a szempontból egy picit leegyszerűsítő a cikk, hogy nem foglalkoztunk itt a 2010-11-es különadókkal, amit aztán 2012-ben részben kivezettek, de hogy ott akkor tényleg elindult egy olyan, az is egy válságkezelés volt, és ott tényleg elindult egy olyan trend, hogy kimondott valamit a kormány, mint irányvonalat, és aztán hosszú éven keresztül azt követte, ez lehetett igazodni. Idehozhatom például a szocó fokozatos csökkenését, idehozhatom azt, hogy már pedig magasan fogjuk tartani az áfát, idehozhatom azt, hogy az alacsony esziában gondolkodik a kormány, idehozhatom azt, hogy a kisvállalkozások számára folyamatosan kitaláltak olyan adminisztrációt, egyszerűsítő megoldásokat, amivel nem feltétlenül csak maga az adó csökkent, hanem a bevallás módja is. Elkezdtek digitalizálni, kimondták azt, hogy már pedig ez egy adózóbarát adó hatóság lesz, valóban azzá is vált. Voltak nagyon szép irányok, amik 2020-ban a Covid megérkeztével egyszer csak megváltoztak, ami egyébként abban a pillanatban érthető volt, tehát hogy ott egy olyan feszültség keletkezett, mind költségvetés, mind megélhetés szempontjából, hogy egyes iparágok ellehetetlenültek, azokon segíteni kellett, ezért aztán meg kellett adóztatni más iparágakat. Én még egyébként azt is el tudom fogadni, hogy a Covid miatt idénylenesen extra profitot termelő cégeket jobban megadóztatták. A probléma azzal van, hogy nem volt perspektíva, tehát nem volt koncepció, hogy most ezt addig csináljuk, amíg, de akkor utána abba hagyjuk, mert hogy igazából a 2022-től ezek a különadók elvesztették létjogosultságukat, mert a maga gazdasági pálya visszatalált oda, ahol volt. Igazából nincsen munkanélküliség, tehát hogy nem érthető az, hogy egyszerűen csak az történt, hogy rájött a kormány, hogy rendeleti úton sokkal egyszerűbb kormányozni, sokkal egyszerűbb adószabályokat kitalálni és másnap bevezetni, mindenkit felkészülési idő, mindenkit egyeztetni, olyan nehéz egyébként is a költségvetést tervezni, hát akkor mindig majd így megbuharáljuk. És hogy 4 év múltán azt látjuk, hogy olyan ez, mint egy ilyen rákos megbetegedés, hogy az elején még nincsen rosszul a beteg, és aztán egyszer csak rohamosan kezd csökkenni, romlani az állapota, és aztán egy idő után visszafordulhatatlanná válik, és hogy én azt érzem, hogy 2024 tájékán itt a visszafordíthatatlanság küszöbén vagyunk. És hát erről szólt ez a cikk. Ezt most abba kellene hagyni.
A podcast hallgatói számára nem teljesen, sőt, biztos, hogy nem új gondolatok ezek. Mondjuk most nyilván egy szélesebb nyilvánosságot kapott, főleg úgy, hogy még aztán később rácsatlakozott Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója és a saját véleménycikkével erre a megállapításra, kikelve különösen a különadók bevezetése és fenntartása ellen. Az, hogy a magyar adórendszer beteg, vagy betegeskedik, ez egy kijelenthető megállapítás, én is azt gondolom, azzal együtt, amit egyébként a cikk végén rögzítesz is, hogy ettől függetlenül egyébként ez alapjaiban véve egy versenyképes adórendszer. A probléma tényleg az, hogy 10 évet dolgoztunk azon, hogy ez jó legyen, működőképes legyen, majd utána az elmúlt 4 évben hitelességében, kiszámíthatóságában, biztonságában pedig nagyon sok mindent leépítettünk.
De szerintem csak, hogy rácsatlakozzak a Karesztre meg a Danira, ugye ez önazonos ez a történet, mert hogy a legutóbbi adásban is ezen hőbörögtünk szerintem, hogy az adó, hogy mondjam, szabályok bevezetésével, vagy adószabályok módosításával kapcsolatban nincs egy egyértelmű, meg őszinte kommunikáció. Az adórendszernek a hogy is mondtad, koncepció hiány, vagy mit mondtál, perspektíva hiány, az nagyon, nagyon jól látszik. Tehát én egy picit másképp fognám fel a dolgot, vagy másik aspektusára hívnám fel a figyelmét a történetnek. Szerintem elindult 10 év alatt, 2010-től 2020-ig, 20-valahányig, mert ugye azért nem mondhatjuk, leálltak ezek a folyamatok, ugye az EÁFA, stb. Azok folyamatban vannak. Tehát elindultak folyamatok 2010-től, amik egy viszonylag jól látható koncepcióra épültek fel. Sok ága van ennek, tehát hogy a jól láthatóságot nem biztos, hogy egy vonalra húznám fel, mondjuk 10 vagy akárhány vonalra, tehát amit a Kareszt is emlegetett, most nem fogom elismételni. Viszont szerintem találkozott a magyar adórendszer meg a szabályozás két kihívással, és adott rá egy harmadik választ, tehát hogy egy olyat, ami nem válasz ezekre. Az egyik a gazdasági nehézség volt, amit a koronavírus járvány okozott, aztán meg most azon lehet vitatkozni, hogy mekkora gondot okozott nekünk az ukrán-orosz háború, vagy mekkorát nem, mert ugye itt elvileg ott is volt, akinek extra profitja kezdett, stb., de hogy jött egy válság 20 környékén, igaz? És én azt gondolom, hogy emellett jött egy nemzetközi szabályozási változás, ugye a globális minimumadóval, meg majd jön a Pillar One-nal, és ezekre a problémákra igazából nem adtunk választ, hanem befoltoztuk a lyukakat 2020-ban, 21-ben, vagy hát azt gondoltuk, hogy befoltoztuk, ezt nem persze látjuk, hogy azért az a leokoplaszt, ez leszakadt onnan arról a sebről, és ez vérzik tovább, és akkor most foltozgatjuk megint mindenféle dologgal, és pont arról nem beszélünk, hogy mi a túrót kezdjünk az adórendszerrel, amit kikezdett a valóság. Tehát kikezdett a nemzetközi környezet, meg kikezdett a gazdasági helyzet, és pont arról nem beszélgetünk, hogy az a koncepció, amit 2010-ben kitalált a kormány, hogy fogyasztási típusú adókkal adóztassunk, az még jelen helyzetben ugyanilyen volumenben, vagy ugyanilyen koncepcióban fenntartható-e. És nem azért, mert hogy mi nagyon változtunk volna, legalábbis azt gondolom, hogy mi szerintem a magyar működés az valószínűleg ezt igényli, mert ugye a gazdaságnak, meg az állampolgároknak a működése, de hogy a világ körülöttünk meg nyom minket afelé, hogy a profit alapú adóztatást is ugyanúgy használjuk, és meg még mindig nem tudjuk, mit csináljunk majd a Pillar One-nal, és ezekről abszolút nem beszélünk. És most van egy olyan káosz a rendszerünkben, hogy vannak törvényeink, vannak rendeleteink,
amik felülírják a törvényeket,
vannak egy éjszak alatt összefércelt szabályok, iszonyú minőségben, mert hogy ennyi idő van rá, és akkor ott vagyunk letolt gatyával, hogy nem tudjuk, hogy mit csináljunk egyébként azokkal a problémákkal, amik a globális problémákból ide begyűrűznek hozzánk, és nem tudunk egy olyan adórendszert fölmutatni, ami ezzel képes lesz megbirkózni, és akkor foltozgatjuk tovább a dolgokat.
Én csak részben értek most ezzel egyet, mert én szerintem beszéltünk erről már többször, hogy most kell-e átgondolni ezt a fogyasztási adó alapú koncepciót, hogy én nem innen közelíteném meg. Tehát itt volt 7 baromi jó év, hogyha a kormány nem költötte volna mindenfélére azt a pénzt a 7 baromi jó év alatt, hanem adósságszolgálatra, meg egyéb módon megtakarításra költötte volna ezt a pénzt, akkor most nem kellene toldozgatni, foldozgatni, mert hogy vannak ciklusok, és vannak ciklusok, amikor a fogyasztási adóalapú adórendszer az baromi jól fut, és aztán vannak ciklusok, amikor meg kevésbé jól fut, és ezeket nem kell ilyenkor átszabni az adórendszert. Tehát a problémát itt nem az adórendszerben látom, hanem a költekezésben, hogy ott lettek dolgok elrontva. Tehát mondjuk a választásban nem költjük el azt a 2000 milliárd forintot, akkor kisebb lett volna az infláció, ha kisebb az infláció, akkor nem kell köztisztviselőknek is olyan béremelést adni, stb. Tehát ugye ez egy spirál volt, ami aztán sokkal többe került, mint az a 2000 milliárd eredetileg.
Szerintem nem vagyunk egymástól távol, mert én sem azt gondolom, hogy az kellett volna történjen, hogy akkor újra gondoljuk az egészet, és akkor lecsökkentjük az áfát 10%-ra, és hagyjuk az egészet a francba, és megemeljük a TAO-t 40-re, hanem arra gondolok, hogy ha a világ azt várja tőlünk, hogy 15%-nyi profitadót beszedjünk, akkor egy balanszban tartott költekezéssel, már nem biztos, hogy szükséges egy 27%-os áfakulcs. Egyrészt, másrészt meg, ami szerintem érdekes még, hogy a Pillar One-nal még nem tudjuk, hogy mit fogunk kezdeni, és lehet, hogy nem lesz ez nagy volumen Magyarországon, de mégiscsak egy szabályrendszer az. A harmadik meg, hogy nem tudunk mit kezdeni egy csomó olyan új társadalmi jelenséggel, amire akár mondjuk a Kata lehetett volna, vagy Kata továbbfejlesztés lehetett volna válasz. Ez a freelancer világ, meg ez a mindenfelé költözök és mozgok világ, nincs rendezve a social security, igazából rendesen mögött a digitális nomádkodás, meg akármi miatt. Tehát én ezekre gondolok, tehát, hogy ezekhez kellene hozzányúlni, vagy ezeken kéne agyalni, és ehelyett azon agyalunk, hogy a Robin Hood adó 41 lesz, vagy 49, vagy 32.
Itt kapcsolódnék rá arra, amire szintén sűrűn előfordul ez a kérdés az adásainkban, és érinti a cikk is, mire való egy adó? Mire való az adó? Vajon arra való, hogy bevételt gyűjtsünk? Vagy csak kizárólag arra való? Egy esetleg arra való, hogy ösztönözzön valamilyen viselkedésre? Miért mondom ezt? Ugye meg is jelent, illetve mi is beszéltünk már róla, hogy a nagy adónemeink adják a költségvetés adóbevételének a 91%-át. Ez 7 adónemből jön össze. Mindeközben pedig 60 darab adónemünk van. Tehát ez egy olyan kaotikum, amit gyakorlatilag lehetetlen átlátni. Ezt nem tudom máshogy megfogalmazni. Tehát, hogy de milyen adónemek vannak közt, ebrendészeti hozzájárulás, népegészségügyi termékadó. Például ez utóbbi kifejezetten egy cselekvés ösztönző, gyakorlatilag deklaráltan hatékonytalan adónem.
Hát és akkor most az Amerikai Kereskedelmi Kamarára visszacsatolok, hogy volt a pénzügyminisztériummal most már egy körben egy egyeztetés erről, lehet-e a magyar adórendszert valahogy egyszerűsíteni, és ott például az egyik ilyen javaslatunk pont az volt, hogy környezetvédelmi típusú kis adónkból van, vagy 15, hogy ilyen talajvíz hozzájárulás, meg vízközmű, meg mindegy, tehát hogy most nem, fel sem tudom őket sorolni, de hogy még akár a bányajáradékot is ide tudom, tehát hogy minden olyan, ami a környezetünk terhelésével kapcsolatos, hogy ezeket egyébként össze lehetne kodifikálni ezeket a jogszabályokat egybe. És akkor mindjárt egyszerűbb lenne egy adórendszer, hogy ha neked ilyen tevékenységed van, akkor egyfajta módon nevezzük meg ezt az adót, nem külön talajvíz hozzájárulás meg bányajáradék, hanem azt mondjuk, hogy környezetvédelmi adó, és akkor tudod, hogy akkor ebben a törvényben, ha nekem ilyen tevékenységem van, akkor ilyet kell figyelni. Sokkal egyszerűbb már a jogkövetés is. És ez nem jelenti azt, hogy lemondana az állam arról, hogy ilyen bevételei legyenek, egyszerűen csak becsatornázna. Ugyanaz, mint a járulékok, hogy volt 16 fajta járulék. Hasonló volt, de egy kicsit eltérő volt, és már az egy nagyon nagy előrelépés volt, amikor sikerült ezeket egy alapra hozni.
Hát igen, mert a legnagyobb jó szándékkal se biztos, hogy sikerül helyesen adózni mondjuk cégként, mert annyiféle előírásnak, eljárásnak, adózási metódusnak kell megfelelni, és annyiféle bevallást, adatszolgáltatást kell benyújtani, hogy az már akkora teher, hogy ebbe akarva akaratlanul egy-egy ponton belebukik az adózó. Szóval én azt gondolom, hogy a felépített adórendszer struktúrájában, alapösszefüggéseiben versenyképes lehet. Nagy kihívás, az a tök egyetértek Gyuri az, hogy a nemzetközi szinten teljesen mást várnak el egy adórendszertől. Mondjuk én ezzel nagyon kritikus vagyok, mondom őszintén, tehát hogy mi az, hogy azt várják el, hogy 15%-ot szedjünk.
De én ezt értelek, Dani, csak hogy a realitás az, hogy igazából a nemzetközi környezetben azért az erősebb kutya elve azért érvényesül egy csomó tekintetben, tehát hogy mondhatjuk azt, hogy mi az adórendszer tekintetében szuverenitás pártiak vagyunk, mert szerintem nagyjából ennél az asztalnál ezzel kapcsolatban egyetértünk, de hogy az van, hogy nincs ilyen. Tehát, hogy van, ami miatt meg kell hajolni, meg vannak szabályok, meg keretek, amik miatt meg kell ezek előtt hajolni. Persze lehet azt mondani, hogy nem, csak azoknak megvannak azok a következmények, amiket nem feltétlenül akarunk viselni.
Ja, és bocsánat, visszakanyarodva oda, hogy miért mondtam azt, hogy ez egy ilyen rákos betegség, és most úgy tűnik, hogy annak a határán vagyunk, hogy visszafordíthatatlan, hogy ennek a cégnek az volt a felültése, hogy még versenyképes, de nagyon sokat romlott az adórendszerünk, és azért versenyképes, mert hogy vannak bizonyos szektorok, ahol tényleg nemzetközi összehasonlításban alacsony az adóztatás. Például mondjuk az autóipart ide sorolhatom, de hogy maga bármilyen termék előállítás, vagy a szolgáltatás központok, tehát hogy vannak tényleg olyan iparágok, amik azzal szembesülnek, hogy Magyarországon jó működni. Viszont ezek nemzetközi cégek, és ők lépten nyomon kapják azt az impulzust, hogy most őt lőtték le. most neki mondták azt, hogy azt hagyja abba, most neki mondták azt, hogy akkor távozzon az országból. Ez olyan hitelességi probléma, illetve az, hogy azt mondjuk, hogy egy évig tart, aztán utána még egy évig, aztán utána még egy évig, és most már 2024 van, és még mindig van, és most már úgy tudjuk, hogy már 25-ben is marad, hogy egy idő után semmit nem hisznek el. Tehát a jó szándékú lépések sem fogják elérni a céljukat, tehát hogy egy adórendszer akkor tud jól működni, hogyha egyébként egy hiteles politika van mögötte. Nem csak azt mondjuk, hogy holnaptól így fog működni az adórendszer, mert hogyha azt látja a befektető, hogy egyébként rendeleti úton bármit, bármikor meg lehet változtatni, az neki nem biztonság.
És szerintem ez az egyik, véleményem szerint ez az egyik legfontosabb megállapítása ennek a cikknek, meg úgy általában véve az elmúlt pár évnek a magyar adórendszerben, hogy ameddig mondjuk 2020-ban azt lehetett mondani, vagy mondjuk legyen 19, ez egy abszolút ösztönző adórendszer, a külföldi tőke beáramlására ösztönző adórendszer, ezáltal versenyképes, az adóversenyben jó pozícióban van, addig most hol tartunk 2024-ben, hát kétszer meggondolja valaki, hogy elkezdjen-e egy 5-6 éves lefutású beruházást, meg ki tudja, mi lesz a szabály 5-6
hát
év
meg,
múlva.
Meg hogyha így démonizáljuk az extra profitot, tehát hogy egy jól működő cég legyen büszke arra, hogy ő jól működő, és neki nagy profitja van. Ha most démonizáljuk ezt a dolgot, és azt mondjuk, hogy akkor te is kapsz egy extra profit adót, akkor ezek a nemzetközi cégek azt fogják gondolni, hogy hát akkor Magyarországon nem biztos, hogy nagyon jó dolog nyereségesnek lenni. Ha meg nem leszek nyereséges, nem fogok fizetni semmilyen adót. Tehát, hogy ezek hosszú távon nagyon sokkal inkább romboló hatású dolgok, mint az a rövid távú előny, amit a költségvetési bevétel okoz.
Mind a mellett, hogy azt én megértem személy szerint, hogy reagálni kell, hogy a költségvetésen nem lyuk, hanem árok tátong, és valahogyan ezt kezelni kell.
Igen, de ez megint hitelességi probléma. Tehát egy Covid-ra lehet hivatkozni, hogy ilyen még sosem volt. Az, hogy utána hogy a választás miatt elszórták a pénzt, és van egy oltári nagy lyuk, azt nem lehet azt mondani, hogy ez a gazdasági helyzet, a külső gazdasági helyzet okozta.
De lehet, már megtörténik. Viszont ha már jól működő cégekről volt szó, hát van itt egy jól működő cég, akivel most fogunk foglalkozni, ez pedig a Mohu, ugye a hulladékkoncesszor, innen ismeri mindenki, aki hát az előző adásban is már foglalkoztunk vele, egy rövidke fél éves működése alatt extra profitot realizál, több milliárdos nyereséget, némileg váratlanul. Újra ezzel a témával foglalkozunk, mert hatalmas az értetlenkedés, és nem is annyira értetlenkedés, már-már felháborodás a hulladékpiaci szereplők között, akiknek ugye gyakorlatilag kivették a kezéből ezt az ágazatot, és ezt egy-egybe átadták a Mohunak. Hát jól van ez így?
Csak úgy perspektívába helyezzük ezt is, ahogy a adórendszert kellene, hogy azt kell látni, hogy Magyarországon van ez a rezsimítosz, hogy Magyarországon alacsonyak a rezsidíjak, és bármi áron, de ezeket a rezsidíjakat, ezeket alacsonyan kell tartani. És ugye ennek az volt az egyik eredménye, hogy hát a kukás cégek azok meg masszívan veszteségesek lettek, és nem lehetett ez egy gyorsabban kialakuló probléma, mint az, hogy nem jók a csövek, meg nem jók az áramvezetékek, hogyha nem viszik el a szemetet, akkor azt az állampolgár ezzel nagyon gyorsan fog szembesülni. Tehát ugye ezzel kellett valamit csinálni, nem lehetett így a szőnyeg alá söpörni ezt a problémát, hogy hát most nincsen új kukás autónk, lerobbant, és akkor nem visszük el a szemetet, tehát hogy ezt pumpálni kellett pénzzel, és ott nem volt honnan, és ezért találták ki ezt a nagyon bravúros dolgot, hogy lényegében ezzel az egész hulladék koncesszióval összemosták a privát, tehát a magánszemély, meg a vállalati hulladékkezelést, és hát most az van, hogy a vállalatokkal fizettetik meg a magán. Mindenki megkapja a Mohútól a számlát, és ez pontosan ugyanarról szól, ugyanarról az összegről szól, mint eddig, tehát amennyit eddig kellett fizetni a kukáért, most is annyit kell a Mohunak fizetni, viszont a Mohunak ezt finanszíroznia kell, és ezért van az, hogy ilyen háromszorosan, négyszeresére, tízszeresére felmentek a korábbi termékdíj árak, mert plusz lettek olyan termékáramok, ami nem is volt termékdíj. Tehát hogy az van, hogy a vállalati szektorral ezt megfizettetik. Ezért van az, hogy nagyon sokan fel vannak háborodva, hogy hát ők mondták, hogy hát ez nemzetközi összehasonlításban sokkal több, és akkor ezek után még egy masszív, nyereséges cég is, miközben egyébként azért kap 35 évre koncesziót, hogy az első pár év veszteséget majd hosszú távon be tudja hozni.
Igen, mert hogy ez az összefüggés, ez még a legutóbbi adásban is arra akarok visszatérni kérdéssel, Gyuri, hogy mondtad, hogy azért igen, mi azt alapösszefüggésnek tartjuk, ami alatt most leginkább magamat, meg itt a cikkszerzőjét értem, hogy akkor adnak koncesszióba egy tevékenységet, hogyha az csak hosszú távon tud nyereségbe fordulni, de hogy mondtad, hogy azért erre más példák is vannak, tehát ennek más oka is lehet. Elképzelhető, hogy itt is valami más ok.
Dani, nehéz kérdést teszel fel. Hát nyilván a koncesszióban olyan tevékenységet adnak, amit valamiért az állam nem kíván vagy akar maga végezni, de kizárólagos állami jognak tartja ezt a tevékenységet. Ugye az egyik ilyen viszonylag kézzelfogható vagy egyértelmű, viszonylag gyors profittal működő ilyen állami, kizárólagos állami tevékenység a szerencsejáték szervezésnek a kérdése. Nem hiszem, hogy arra számított bárki, hogy a szerencsejáték ZRT vagy egyéb jogosultak ne csinálnának profitot már az első évben sem, még akkor sem, hogyha ebbe be kell fektetni némi összeget. Szóval talán ki lehet ezt kezdeni, de hogy mondjuk így, hogy az infrastruktúra üzemeltetésnél azért azt gondolnám, hogy valószínűleg ez az előzetes feltételezésünk, hogy azért, mert hogy baromi sok pénzt kell rá elverned el az elején, ezért biztosítom azt, hogy megtérülésed legyen hosszú távon ezen a bizniszen. Hogy ez miért így alakult itt a hulladékgazdálkodásnál, őszintén szóval nem tudom, mert hogy nem látom át teljes egészében azt, hogy hol kell betömni lyukakat. Tehát hol van olyan, van erre valami közgazdasági kifejezés, nem? Amikor úgy halmozod fel a tartozásodat, hogy elhalasztod a beruházásokat. Tehát amit akar ezt mondod, én azt nem látom, hogy ezeket a pénzeket hova kell betömni. Tehát hogyha most a MOHU profitjára az a válasz, hogy most idén ennyi a profit, mert hogy a lyukakat jövőre kezdjük el betömni, akkor ezt értem, csak hogy nem hiszem, hogy látunk egy ilyen tervet, vagy legalábbis kommunikálva felénk nem volt egy ilyen terv. És hogy miért ez az oka, hogy ez így alakult, erre sajnos nem tudok neked válaszolni.
Szerintem nem is baj, tehát erre
a... Lehet, hogy ez a válasz.
Igen, tehát hogy szerintem ez egy teljesen logikus, hogy mi várjuk a választ erre, és a cikkíró is, meg nagyon sokan várják a választ erre, hogy miért kellett ezt koncesszióba adni.
Szerintem egyébként ez is egy olyan terület, egyébként sok ilyen terület van, de pont a hétvégén nézegettem az első kezembe kerülő 50 forintos ásványvizes palackokat, és hogy azon gondolkodtam, hogy...
Rá kellett szólnom a feleségemre, hogy ne préselj.
Ne préselj.
Igen.
De már az egyik megsemmisült.
Losz. Le kell írni. Szóval, hogy a kezembe akadt az első, amit vettem, és ott szorongattam, és eszembe jutott, hogy nem szabad kidobnom, úgy, ahogy eddig csináltam, és ott gyűlik most az autóban az utazás után a fél literes palack. Én azt gondolom, hogy értem ennek az egésznek a logikáját, meg a koncepcióját, akár az 50 forintos palacnak, akár a 75 forintos, vagy hány forintos palacnak, akár a termékdíjnak, vagy az EPR-díjnak, csak hogy beszéljünk már erről úgy normálisan, tehát hogy ezt szerintem el kellene tudni magyarázni, és erre például lehet, hogy ebből a x milliárdos profitból rengeteget költött rá a MOHU szerintem, mert hogy én lépten nyomon találkoztam MOHU hirdetésekkel, de hogy ebből semmilyen diskurzus nincsen, hogy ezt miért is csináljuk, tehát hogy nekem most miért kell 50 forintot fizetnem egy nyűves palackért, miért eddig nem, azon kívül, hogy ez a szabály. Tehát hogy mi az a big picture, mi az a greater good, vagy akármi, amit ez az egész cél szól, vagy ez az egész történet szolgál.
Két személyes élményt hadd dobjak már bele, tehát hogy az egyik, hogy miközben egyébként tök sokat beszélgettünk erről, valahogy a fejemben ez nem állt össze, hogy július 1-től már 50 forint lesz, és amikor ugye most már csomó olyan úgy tudsz vásárolni, hogy te magad, hát nincsen
önkassza.
Már önkasszavál, nincsen pénztáros, tehát már te csippantod, és ott gyönyörű szépen transzparensen ott volt, hogy ennyi és ennyi az ásványvíz, plusz 50 forint. Tehát, hogy így azt úgy szembeköpött, hogy akkor hello, most ez azért kerül sokkal többen már, hogy ezeket az 50 forintokat megfizeted. De hogy történetesen ez a vidéki nyaralóban volt, ahol a Tesco az a közeli városkában volt, a nyaralótól 15 kilométerre, és akkor így felmerült bennem, hogy megéri ez valóban, hogy én nekem 15 kilométerről, tehát hogy eddig kijött a kukás, és mondta egyszer elvitte a szelektívet, és összepréseltem, és hello, ez környezetterhelésben valóban megéri, hogy én az üres palackokat kocsival elviszem 15 kilométerre, és ott majd visszaváltogatom.
Hát itt a nagy összefüggés az én meglátásom szerint inkább az, hogy ez akkor éri meg, ha te elkezded nem megvenni. vagy nem így, nem fél literenként venni, hanem nagyobb kiszerelésben venni, hogy a megkeletkező műanyag hulladék kevesebb legyen. Tehát eleve egyre kevesebbnek kéne lennie annak a műanyag hulladéknak, ami újrahasznosításra kerül. Hát én szerintem itt az edukáció vége az, hogy ezek vagy a gyártás technológiának kell erre valamilyen módon reagálnia, hogy nem fél literes palackokba jön ki a víz, bár lehet, hogy neked pont fél literre van szükséged, vagy a személyes, a fogyasztói magatartásnak kell erre reagálnia, vagy fog erre reagálnia. Ez egy tök érdekes kérdés egyébként, ha mostanában a DRS-ről beszélgetünk, hogy mennyit ér 50 forint? Most, hogy már nálunk is van, most már, ha az ember külföldön jár, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de én már elkezdtem így felfigyelni rá, hogy más országokban mennyit pakolgatnak föl. És mondjuk Németországban 25 centet pakolgatnak föl, Szlovákiában 20 centet, eurocentet pakolgatnak föl, nálunk ez az 50 forint. Hol van az a határ, ahol már azt mondod, hogy én akkor nem nyomom össze, mert 50 forint az sok pénz az?
Hát sok pénz, meg hogyha azt gondolod, hogy nekem az összefüggésben az volt, hogy te ezt kifizeted, ezt az 50 forintot, és lehet, hogy lustaság, nem is biztos, hogy lustaságból, egyszerűen azt fogod mondani, hogy erre nincsen időm, és ki fogom préselni, és ugyanúgy ki fogom dobni a szelektívbe, és így most kifizettek a mohúnak 50 forintot a palacban is, meg egyébként kifizettem a kukadéban is, amit eddig is elvitt. Tehát, hogy az az érzés, ami kétszer fogok fizetni.
Hogy van benned egy ilyen társadalmi ellenállás, nem? Nem fogom azt az 50 forintot ott hagyni. Lehet, hogy borravalóként odaadnám, kedves hallgatók, ez már félig egy átkötés. Hát lehet, hogy borravalóként odaadnám a pincérnek, mert elégedett vagyok a munkájával, de hogy nem, a mohúnak nem akarom odaadni.
Egyébként tök érdekes, mert hogy én nem nagyon veszek palackokat, tehát nem veszek palackozott vizet. Tehát, hogy most így visszagondolok az elmúlt fél éves fogyasztásomra, viszonylag kevés palackot vásároltam, vagy használtam. Nekem például az a dilemma, hogy ott van az autómban 2,5 literes, vagy 3,5 literes üles palack, és ezt nekem most el kéne vinnem valami boltba, ahol vissza tudom váltani 150 forintért, és valószínűleg én hónapokig fogom hordozni azt az autóban,
amikor eszembe fog jutni. Meg csinálhatod azt, hogy egyszerűen kirakod a busz megállóba a szemetes mellé, és valaki elviszi, és akkor felhasználódott, de hogy vidéken.
Tehát, igen, hogy ez egy program, vagy egy kihívás lesz, hogy ezt
mind a mellett azért is, mert hogy ugye a 400 négyzetméternél nagyobb eladóterű üzlethelyiségekbe kötelező, de hogy ahogy megyünk vidékre, egyre kevesebb lesz hát a 400 négyzetméternél nagyobb. Egyébként lehet jelentkezni, hogy ha neked nem ilyen üzlethelyiséged van, hogy te is fönntartod ezt a rendszert, de olyan kompenzációt fizet a mohú, hogy abból te soha nem jössz ki. Tehát egy születettem veszteséges megoldás.
Ja. Tehát hogy én látom ezekben az egészben, tehát ezekben a hétköznapi problémákat, meg azt a problémát is, hogy egyszerűen nem beszélgetünk arról, hogy mi a szarért csináljuk ezt valójában. Tehát, hogy mire számítunk, vagy ez meddig lesz így, mert most jelen esetben egy hétköznapi szituációban igazából csak azt érzi az ember, hogy le lett húzva még egy 50-essel, és nem kap érte semmit, de hogy legalább valami koncepciót, vagy big picture-t, vagy várakozást lássunk már emögé, mert én ezt hiányolom. Tehát nem látom, hogy mi lesz, mi fog történni hát a szeméttel másképp,
mint eddig. Lesz, tehát, hogy én most ebben az árazásban én azt érzem, hogy nem lesz mohú abban érdekelt, hogy engem abba az irányba promózzon, hogy tehát neki az lesz az érdeke, hogy én vegyem meg azt az 50 forintért, és utána lapítsam ki. Tehát nem lesz ő abban érdekelt, hogy visszagyűjtse.
Igen. Hát remélem, hogy majd a hivatalos kommunikációk, meg az ehhez kapcsolódó csatornák meggyőzőek lesznek ebben a tekintetben, vagy meggyőzőbbek, mint eddig, mert egyelőre inkább kételkedés van a rendszert illetően, de ha már szóba került az előbb a borravaló, hát ezzel folytatjuk, mivel hogy Magyarország miniszterelnöke is ezzel folytatta a legutóbbi Kossuth rádiós interjújában, ugyanis kifejtette a kormány szándéka az, hogy hosszú távon a borra való adómentes legyen, nem példanélküli ez a szándék az Amerikai Egyesült Államok republikánus elnökjelöltjére, Donald Trumpra hivatkozva jelentette be ezt a magyar miniszterelnök a helyzet a borra valóval, ki ad, ki nem.
És azt hiszem még egy ilyen bravúros átkötéssel még az ukrán-orosz háborús helyzet is, hogy az is megoldódna, hogyha a borra való adómentessé válna.
Kötelező, az olyan, mint a hexagon, vagy nem tudom, tehát, hogy az ilyen kötelező mondat vég, de hogy visszatérve az eredeti.
Várj, még mielőtt kibeszéljük, hogy ki ad borra volt, hogy jött ez egész, ez Trump? Tehát, hogy Trump mondta, hogy ő ezt fogja csinálni,
igen.
Vagy?
Igen, ő is így.
Trumpnak ez a hatalmas problémája.
Igen.
Hogy
hát borra az egyszerű emberekhez beszélünk. Tehát, hogy meg egyébként nekem az jutott eszembe, hogy tehát politikai logika szerintem van ebben, mert hogy ugyanaz, mint a taxis, tehát a pincér is egy sok emberrel beszélget, tehát hogyha ő ventilál, hogy így nem jó, úgy nem jó, amúgy nem jó, akkor ezzel hangulatot tud teremteni, hogyha ha meg az az érzés, hogy na, nekem adómentes, akkor itt minden szép és szuper. Egy olyan társadalmi csoport, akivel jobban lenni.
Hát főleg úgy ugye, hogy Amerikában a borra való adásnak azért mondjuk így kultúrája van. Tehát, hogy ha jól értem, akkor ilyen iszonyú összeget várnak el, és gyakorlatilag az árnak a része, csak nincs kimondva, hogy az árnak a része. Hát nem hiszem, hogy egyébként mi most, mikor voltunk, adtunk bárhol elvárt borra valót.
Ráadásul ez olyannyira így van, hogy a bérekben ez egy nagyon meghatározó csökkentő elem. Tehát, hogyha valaki mondjuk pincérként dolgozik Amerikában, én úgy tudom, hogy ilyen minimál bérközeli alapbért kap, mert hogy annyira kitett a borravalónak.
Igen, csak akkor nem mindegy, jó, elmegyünk innen a borravalónak az adómentességének a kérdését, de most az a baj, hogy adómentesen kellene adni a borravalót, hogy segítsek annak a pincérnőnek, vagy az a baj, hogy nem segítem a munkajogi oldalról a pincért és a pincérnőt, és abban a helyzetben hagyom belekerülni, hogy van egy minimálbére, és egyébként össze kell kalapozni a saját bérét.
Hát, szerintem ez teljesen jó adójogi kérdés most.
Szóval először is a borravaló adómentes, most is, csak az a klasszikus borravaló, amikor a végén még készpénzben adok neked egy 20, mint a hálapénz. Tehát, hogy, és ugye ez miért adómentes? Azért, mert úgyse lehet behajtani rajta az adót, tehát hogy ezzel most mit ugrálunk, fogadjuk el a helyzetet, hogy a pincér az minimálbéren van, és a borravalóból él, és ennyit, nem tudunk tőle több adót behajtani. De megváltozott a világ. Mert a kártya használattal ugye minden láthatóvá vált, illetve az éttermek is rájöttek, hogy nagyon jól tudnak extrán árat emelni ezzel a 15%-os, 10%-os felszolgálói díjjal. És átprogramozták az embereket abba, hogy igazából lehet borravalót adni, csak az étterem előre megmondja, hogy mennyi a borravaló, és hogy én is ilyen vagyok, hogy ha van felszolgálási díj, nem adok borravalót. Hát az a neve, hogy felszolgálási díj.
Igen.
Tehát, hogy eddig az volt, hogy az ételért fizettem, és eldöntettem, hogy ha jó volt a felszolgálás, adok borravalót, meg mennyit. Most már nem tehetem meg, azt mondják, hogy ennyibe kerül, és hogy az is megváltozott, hogy egyrészt nagyon megnövekedtek az árak, tehát sokkal többet fizetsz egy étteremben, mint 4-5-6-7-8 évvel ezelőtt, illetve hogy a Covid után, amikor vissza kellett hozni az éttermekben a személyzetet, akkor szerintem már nem minimálbéren hozták vissza, mert hogy ők elhelyezkedtek, hanem ez is egy közgazdasági racionalitás, hogy már pedig fizetést kellett nekik adni. Tehát, hogy ez a szektor is így nagyon szépen fehéredik, és mi történt, hogy ez a klasszikus borravaló kategória, ami egyébként az államnak egy probléma volt, mert nem tudta adóztatni, és egy ilyen béna körülmény volt, hogy hát akkor inkább lemondok erről az adóról, mert hogy csak a bajom van vele. Ez a probléma megszűnt, tehát ezt most újra kinyitni, és azt mondani, hogy hát akkor legyen a felszolgálási díj is adómentes, meg tehát, hogy miért? Bármilyen szektorban valaki dolgozik, rendes fizetés kap, még kap esetleg bónuszt is, miért mondjuk azt, hogy az extrát, azt nem kell leadózni. Tehát ugye, hogy ez nekem egy tök rossz irány, hogy van egy probléma, ami megoldotta saját magát, és most akkor kitaláljuk, hogy ezt a problémát kinyitjuk újra, és elkezdjük majd kitalálni, megint csak csűrünk, csavarunk az adórendszeren, hogy bonyolult szabályokat kitaláljunk arra, hogy csak a pincérnek, mert hogy egyébként a szakácsnak, meg nem tudom, aznak meg nem jut, hogy akkor ő kaphasson extrán. És akkor
itt föl is hívnám a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményére, illetve annak egy részére a figyelmet, mert szerintem ez abszolút kinyit egy vitatémát, hogy szerintük, ha megvalósulna a borravaló adómentessége, amit ők borravalónak tekintenek, ezt a három kategóriát, amiből igazából egy az, szóval ha ez megvalósulna, az érdemi segítséget jelentene a magyar gazdaság húzóágazatát jelentő turizmusnak és vendéglátásnak, amely a GDP 10%-át biztosítja, 400 embernek biztosít meg élhetést. Miért jelentene érdemi segítséget? Akkor kevesebbet fizetnének a pincérnek? És a pincérnek a bérének a nagy része egy bizonytalan dologtól függne? Hát a pincérnek ez biztos nem segítség.
Ja, hát ez valaki, erre muszáj volt reagálni, már a miniszterelnök ezt mondta.
Akkor... Nekem is ez a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy van olyan, a minisztériumok tudták-e, hogy a Kossuth Rádióban péntek reggel ez fog elhangozni, vagy ez így odafele menet a
transzporter ülésében? Hát meg a miniszterelnök úr tudta-e miniszterelnök úr egyébként, hogy abban való adómentes. Tehát, hogy mire gondolt?
Az is lehet, hogy túlságosan unalmas volt ez a uborkesz az anyáron, és akkor így most két hétig lehet valami rugózni, vagy egy hétig, vagy három napig, és igazából ennyi volt a cél ezzel az egész történettel.
Közel járhatsz, Gyuri, úgyhogy nem is rugózunk tovább ezen a témán, de azt egy percig se vegyük be, hogy a tranzakciós illetékemelése nem érinti az ügyfeleket, erről szól legalábbis ez a cikk, ami az adó.hu-n jelent meg. Ugye már ezzel a témával foglalkoztunk két héttel ezelőtt, amikor az úgynevezett védelmi hozzájárulás részeként kiegészítő pénzügyi tranzakciós illeték bevezetését is bejelentette a kormány, illetve annak képviseletében Gulyás Gergely. Most már megjelennek különböző szakmai cikkek arról is, hogy az a kijelentés, hogy ez nem hárítható át, illetve az ehhez kapcsolódó bejelentett intézkedések mennyire hatékonyak és mennyire eredményesek egyáltalán? Ki lehet-e azt mondani, hogy ez nem kerül áthárításra ez a költség az ügyfelekre?
Nem. Szerintem nem lehet kimondani, és ez nagyon jó cikk volt. Gyuri, a múlt két héttel ezelőtti adásban te már erre nagyon jó rávilágítottál, hogy kicsit ugyanaz, mint a MOHU-nál, hogy akkor a lakossági díjakat nem fogjuk emelni, majd a vállalatén behozzuk. Tehát, hogy a bankkal nem lehet feltétlenül ilyen módon kibabrálni, hogy téged megadóztatlak egy olyan bevételed után, amire azt mondom, hogy a bevételedet meg nem emelheted meg, hanem akkor meg fogja találni a közgazdaság megint a saját útját, hogy akkor ez hogyan lesz racionális. És ugye ez a cikk az arra világított rá, hogy nem olyanok a számlacsomagok, hogy van egy számlacsomagod, és annak X a díja, hanem van 16 fajta számlacsomag, az adott körülmények alapján valakinek, mit tudom én, 20 év alattiaknak kezdő számlacsomagja van, valakinek 30 év alattiaknak ilyen másmilyen számlacsomagja van, valaki sok pénzt tart rajta, ezért olcsó, vagy drágán, vagy mit tudom én, hogy egyszerűen csak megszüntetik a kedvezményes számlacsomagot. Ennyi. Tehát nem emeltek. Másik az megmaradt, tehát nem történt emelés. Csak az egyik, a kedvezményes, az megszűnt. És akkor kénytelen vagy átsorolódni a drágábba. Na pontosan ezek a dolgok mutatják meg, hogy ezek a jogszabályok mennyire átgondolatlanok a maguk nevében, hogy így egy nap alatt így előkészítés nélkül így átverik, és aztán majd lesz, ami lesz, és hogy nem látják meg azt, hogy azért végeredményben ez a dolog majd utat talál magának, de egyébként abban sem vagyok benne biztos, hogy a politikust ez zavarja.
Na, ezt ide akartam. Pont ide akartam kiukadni, köszi Karesz, hogy egyébként az a szándék, ha egyáltalán létezik, hogy meg akarják akadályozni, hogy ez átterhelésre kerüljön, az lehet egy valós szándék. Tehát, hogy szerintem ezen lehetne éveket is gondolkodni azon, hogy ez hogy lehet megakadályozni, akkor se sikerülne.
Abszolút így van.
Valójában igazából, tehát a kit érdekelnek, a csúnyabb verzió jutottak eszembe, tehát nem érdekes, ez az érdekes, hogy erről lehet beszélni, hogy te nem fogsz ezzel szívni, de fogsz. Tehát pont, szerintem, és az adhok jellegét ennek az egész történetnek mutatja, hogy itt ebben a cikkben van 10 pont, ami felsorolja, hogy mikor kell illetéket fizetni, meg mit nem, és akkor ebben lehet találni átgondoltnak tűnő mentességet, például ugye az államkincstárnál lévő számla, meg az állampapír, a tranzakciók, amikre nem kell, de például amit nem értek, hogy a QR kóddal történő fizetésre mondjuk miért nem kell.
Mert majd kell. Majd amikor tényleg elkezd működni, hát, akkor majd kell.
Azt mondtam, hogy ez az, mert az nem jutott eszünkbe, mert az nem olyan triviális, mint az állampapír. Tehát ilyen rohadt egyszerű, szerintem.
Majd kell. Tehát mondom, hogy
most már le lett írva egyébként, hogy majd az őszi csomagban ott lesz.
Őszintén mondom, hogy engem az zavar, hogy na, hülyének nézni az embert. Tehát azt nem szeretem, hogy hülyének nézik az embert. Azt mondani, hogy ezt megakadályozzuk, hogy átterheljék az emberekre, az szerintem nem korrekt, mert ezt nem lehet megakadályozni, és ezt mindenki tudja, és most sem fogják tudni megakadályozni, hogy a kiskereskedelmi adónásra lehetett megakadályozni. Ezt tudomásul kell venni, a költségvetésen egy hatalmas lyuk tátong. A jelenlegi vezetés azt találta ki, hogy ezt így próbálja meg betömni, ezért megemeli a tranzakciós illetéket, és bevezeti a kiegészítő pénzügyi tranzakciós illetéket.
Azért annyit tegyek már hozzá, hogy ha választatok a tranzakciós illeték és a szektorális különadó között, akkor ezerszer azt a tranzakciós illetéket fogom választani, mert hogy ez megint csak egy tök jól tervezhető és behajtható adó, és hogy azért összességében egy nagyon széles adóalap. Tehát, hogy ezt mindenki megfizeti, ugyanaz, mint a fogyasztási adó típusú, nem szeretjük nyilván, de hogy sokkal jobban tervezhető. És nem nincsen kipécézve egy adott szektor, hogy akkor te most azért, mert te építőanyagot árulsz, és az építőanyagok azok ennyire és annyira megemelkedtek, és akkor a marzsok így meg, akkor most azt mondjuk, hogy akkor ötször annyi bányajáradékot fogsz fizetni. Mert ez nem tervezhető. Ez egy tervezhető dolog, nem szeretjük, de hogy ezzel lehet együtt élni, illetve hogy megvannak a plafonjai, tehát hogy nem az van, hogyha 8 milliárd forintot fizetek, akkor is 0, nem tudom hány százalék, hanem akkor is 20 ezer forint, és nyilván a plafon megemelése az önmagában volumenben sokat fog hozni a konyhára, de ezért nem fogod azt mondani, hogy akkor inkább cashbe fizettek, és nem utal.
Szerintem nem jó ez az összehasonlítás, hogy inkább ez, vagy inkább az, mert mind a kettő mellé, vagy most ebben ellen tudok érvet felhozni. Ezzel a tranzakciós illetékkel nekem az a bajom, hogy bele vagy kényszerítve abba, hogy online rendezd a pénzügyeidet, arra vagyunk berendezkedve, hogy... Igen, hogyha kivéve a cipőt veszel és miniszter vagy, de egyébként úgy általában online intézed ezeket. Szóval, hogy bele vagy ebbe az egész helyzetbe részben kényszerítve, részben nyilván a magad kényelme miatt ezt választod. Ez egy rugalmatlan történet, ezért, mert nem fogsz tudni erről leállni, vagy leszállni, és egyszerűen azt mondják, hogy jó, akkor most mehetsz hozzá, vagy szokva, akkor ez most ennyibe kerül neked, és akkor mostantól vagy kétszer ennyibe kerül.
Tehát, hogy... Jó, de ez a 27%-os áfa is ugyanez, tehát...
Persze, hát ez olyan, tehát rugalmatlan a keresleti oldal, mert nem fogsz kevesebb szer átutalni, amiatt, mert
de,
hogy...
De én nem azt mondom, hogy én szeretem, csak azt mondom, hogy ez egy hatékony és tervezhetőbb dolog, tehát hogy...
Hát kivéve, nem... hogyha évközben emelik kétszer, tehát...
Jó, oké, tehát nyilván most...
Nekem az a bajom ezzel, hogy szerintem baromi drágává teszi a gazdasági működés egyik alapját. Tehát, hogy pénzt kell átutalnod egyik helyről a másikra, és ez sokba kerül. Tehát nekem hát inkább ez a bajom.
Igen,
ezzel
és akkor jön a demagógia. A demagógiája, hogy az adózott jövedelmedből 27% áfával vett túrórudit átutalással fizeted, és akkor az átutalásra még tranzakciós illetéket fizetsz, akkor a jövedelmet hányszor van adóztatva, most már igazán nem azt szeretném feltétlenül kinyitni, de abban egyetértek a Karesszal, hogy ez nagyon hatékony. Mert pont azért, amit mondasz, Gyuri, azért nagyon hatékony, mert kikerül.
Olyan, mint a, tehát igen. Tehát, hogy a rugalmatlan kereskedetű termékekhez hasonlít. Tehát a jövedéki adó is azért baromi jó, mert hogy úgyis megveszed a cigit.
Na, lesz is ma szó a jövedéki adó növekményről, de előbb még más vonatkozásban foglalkozunk a Nemzeti Adó és Vám hivatallal, illetve annak az informatikai rendszerével, amely az utóbbi időben egyre többször üzemhibával küszködik. Ez történt legutóbb július 11-én csütörtökön este is, amikor az időbélyeg lekérdezési hiba miatt nem lehetett az ANK-t, az általános nyomtatvány kitöltőt használni. Péntek hajnalban ráadásul egy 4 órás folyamatos üzemzavar állt be, így a járulékbevallások határideje július 15-e hétfőre tolódott.
Szerintem azért ez nem csak az adóhatóságot érinti, csak nyilván amikor...
Ja, hát a múlt időre, globális informatikai leállás
igen, után. Tehát, hogy valami határidőre be kell adnod, akkor nagy a stressz, és akkor nagyon rossz, hogyha éppen üzemszünet van, de hogy én szerintem minden iparágat érint az, hogy tehát most már minden digitálisan történik, hackerek meg mindenre lőnek, hogy ez óhatatlan, hogy ilyen, szerintem ilyenből egyre több lesz. A kérdés csak az, hogy ezt hogyan kommunikálja az adóhatóság, kapnak-e az adózók utána bármi segítséget, hogyha egy ilyen üzemszünettel szembesülnek. Mert egyébként a bankoknál is most már rendszeresek ezek a leállások, vagyis hát nem tudom, hogy rendszeresebbek, mint régen, csak azért, mert hogy most már majdnem mindenki kártyával fizet, vagy sokkal nagyobb arányban fizetünk kártyával, ezért ennek sokkal jobban ki vagyunk téve. Tehát ha elmész vásárolni, akkor nincs már nálad cash, és ha nem működik a terminál, akkor ott állsz az áruházi kocsival, és ott hagyhatod, és az rettentő frusztráló. Régen meg nem volt ilyen probléma, mert volt nálad cash is, és akkor kifizetted, és szerintem ez itt is egy ilyen nagyon hasonló, hogy már nincs papíralapon, nem tud beadni, nincs az, hogy oké, elmegyek a postára, és akkor feladtam, hanem nem tudom beadni. És miért kell nekem 11-kor is meg éjjel a gép előtt ülnöm, hogy határidőre teljesítsem, amikor egyébként 8-kor beadtam volna.
Igen, szerintem ez pont egy olyan terület, ahol én nagyon elnéző vagyok azzal kapcsolatban, hogy erre a problémára mondjuk nem feltétlenül volt fölkészülve korábban a NAV. Csak egyrészt nem újdonság a probléma, másrészt meg ki kell javítani, mert hogy fáj ez a történet. Ez nem csak azért, mert kényelmetlen, hanem mert jogvesztő határidőket, vagy tehát, hogy olyan határidőket érint, ami alapján bírságolni lehet, jogokat lehet elveszíteni. Szóval, hogy erről kommunikálnia kellene a NAV-nak, és ha jól tudom, Dani, akkor itt segíts be, azért ez úgy döcögősen működik.
Én itt a jó zsarú is, meg a rossz zsarú is szeretnék lenni. Tudom, hogy ez így általában meg szokott oszlani, de most hadd legyek mind a kettő egy kicsit. Tehát jó zsarú, a NAV nem tudhatja, hogy mikor fog leállni a rendszer. Tehát erre nem lehet fölkészülni, hogy üzemzavar lesz. Ez a jó zsarú része. A rossz zsarú része viszont az, hogy arra viszont föl lehet készülni, hogy mi legyen a protokoll, hogyha leáll. áll a rendszer, és akkor azt hogyan kommunikáljuk. És azért ez nem tegnap kezdődött, hogy ANK-n adogatjuk be a bevallásokat. Gyakorlatilag manapság inkább már elavultnak nevezzük az ANK-t. Most ezt csak azért mondom, hogy mióta működik ez a rendszer, és mióta vannak velünk ezáltal az üzemszünetek is, amik akadályozzák a működését. Tehát azért ez nagyon, és nagyon fontos szabályok kapcsolódnak ehhez, ami meg megint a rossz zsarú irányába vezet. Tehát egy ilyen üzemszünet, egy ilyen leállás, ha az a 4 óra időtartamot eléri, az deklaráltan azt jelenti, hogy az a nap egy határidőben nem számít bele. Mondjuk például egy fellebbezési határidő, vagy legyen itt például a járulékbevallás határidejét mondták, mert pont az arra a napra esett volna valószínűleg, amit az üzemszünet érintett. De mondjuk például kapok egy elsőfokú határozatot, amiben combos megállapítás van a terhemre, és van egy fellebbezési határidő, és a 31. napon verem be a fejem, basszus, nem adtam be, lekéstem. És akkor nem fogom beadni, mert már minek? Jogvesztő a határidő, nem tudom igazolni, hogy miért nem. Holott, ha engem a 15. napon tájékoztat volna a NAV arról, hogy kedves adózó, 2 napja üzemszünet volt, 6 órán át tartott, úgyhogy te fellebbezési határidőd nem elsője, hanem másodika, akkor amikor bevertem a fejem, még megírhattam volna a fellebbezést, és benyújthattam volna. Én ezt hiányolom. Ez lenne számomra az adózó barát, meg a szolgáltató adóhatóság, hogy akkor egyedileg ügyre koncentrálva, mert az valóban megteszi a NAV, mivel köteles, hogy az üzemszünetekről pár nap késéssel a honlapján tájékoztat. Mit segít rajtam az a 31. napon? A 32-en meg már nem fogom nézni, mert már a 31-en kétségbe estem.
Tudod, ez amit mutat, hogy neked ez jelenti a szolgáltató. Az eddigiek, az egy kalap, az egész... De ez, hogyha ez lenne, akkor mondhatnánk, hogy szolgáltató adóhatóság. Az egész eddig egy, na mindegy, tudnám mondani, hogy mit ér. De értem, amit mondasz, és egyet is értek vele igazából, szóval, hogy nehéz hozzátenni bármit.
Nyilván... Egyébként hol jelenteti meg a NAV az üzemszüneteket? Tehát, hogy az
saját honlapján van egy ilyen aloldal, nagyon szeretnéd, hogy meg tudod találni, de nem fönt világít pirossal, ez igaz?
Mondjuk erről írhatna egy e-mailt.
Igen. Vagy mondom, tehát egyedi ügybe iktató számra 5 percig tart, főleg ha van hozzá blanketta, egy ilyet kitölteni, kiküldeni.
Hát ez automatizálható is, tehát hogyha van egy még nem jogerős határozat, akkor
kiküldöm automatán.
Az ügyfél kapura megy ahhoz, hogy üzemszünet volt.
És akkor én megpróbáltam, megtettem hatóságként, ami tőlem tellett. Oké, az üzemzavart nem tudtam megakadályozni, becsúszott, ez van, sokszor nem is az adóhatóságon múlik, hiszen olyan rendszerekkel van összekötve, amiket nem is ő üzemeltet, de sokszor nem is rajta múlik, hogy mondjuk egy adóbevallást nem tudsz beadni, mert egész egyszerűen nem működik a KAÜ. Nem tudsz az ügyfélkapuddal bejelentkezni, akkor az ANK-n keresztül te nem fogsz adóbevallást beadni, semmi köze hozzá a NAV-nak. De hát elszenvedi az adózó, mert nem fogja tudni benyújtani az adóbevallást.
Oké, értem, de mondjuk az is az állam, tehát hogy szóval nem a Microsoft üzemelteti, tehát hogy
persze, én csak azt mondom, hogy...
Valóban a mögöttes felelősség állam.
Tehát. Abszolút, én csak azt mondom, hogy mi az, amit a NAV megtehet. És az ez lenne, hogy akkor közöl azzal, akit kifejezetten érint. Tehát akinek mondjuk egy fellebbezési határideje múlik rajta, most csak egy példát mondtam, vagy egy adóbevallási akár. Mert most nem a NAV hozta nyilvánosságra ezt az információt, hanem a könyvelők. A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete hívta fel rá a figyelmet, hogy 15-én is be lehet adni ezt a bevallást. Köszönjük szépen, ezt kellett volna a NAV-nak is közölnie. És akkor előrébb járnánk. Na mindegy, ez csak az én véleményem.
Csak egy dolog jutott eszem, hogy a NAV-nál házon belül az IT rendszer azt trekkeli, hogy hol jár egy ügynek a határideje? Vagy ezt mondjuk egy adóellenőrzésnél az ellenőr itt a kis kockás füzetébe felírja, hogy akkor kiküldtem a DINI-nak a levelet 12-én, 30 napot írtam rá, és akkor beírja a papíron a naptárba, hogy a Dani...
Az átvétel, de az ügyfélkapun pontosan tudott, hogy mikor töltötték.
Amikor én ott voltam, és ez azért évekkel ezelőtt volt, akkor a jogerő rögzítés az gyakorlatilag kézileg történt. Tehát az az történt, hogy az ügyintéző nézte, hogy akkor befordult a jogerőbe a történet, kiállított róla egy belső elszámolási lapot, azon föltüntette a dátumokat, kézbesítés dátuma, jogerő dátuma, esedékesség dátuma, és akkor azt utána a titkárnő fölvitte a rendszerbe. Ilyen szempontból tök manuális volt, hogy azóta megtörtént az, hogy csipog a rendszer, ugye azért az sok minden kell, hogy az ott tudjon csipognia, hogy akkor ez is mondta, mikor lett kézbesített, szabályosan lett-e kézbesített.
Persze, tehát azért mondom, hogy lehet, hogy itt most, amit most számon kérünk a NAV-on, tehát hogy az a fejlesztés, amit mi itt várunk, az mit 3 milliárd forint. Most mondtam valamit.
Akkor legyen 3 milliárd. Tehát, hogy
értem, csak hogy most költöttünk el akkor 3 milliárdot egy e-mailre.
Hát de szerintem meg nem 3 milliárd forint, meg tehát mondom, automatizmust azért, meg most például a vállalati oldalon mindenkinek van ügyfélkapuja, tehát oké, hogy magánszemélyeknek nem, de hogy azért vállalati oldalon ez nem egy nagy trúváj, hogy
szerintem se egyébként, csak össze kell, hogy zárjon a rendszer a többi
dolgon. Kiadtam a határozatot, 15 napon belül lesz jogerős. Amikor letöltötte az ügyfélkapun, akkor elindul az óra. De fura lenne, hogyha ezt nem trekkelni a NAV.
Úgyhogy van tér a digitális fejlesztésre, én azt mondom. És hát úgy tűnik, hogy bevétel is azért innen-onnan akad, vannak jó hírek is, hogy az utóbbi időben inkább csak rossz hírekről tudtunk beszámolni a költségvetési bevételek, és azon belül is az áfa bevételek kapcsán. Hát a jövedéki adóból, illetve a dohánytermékekre vonatkozó áfa bevételből elég nagy többletet sikerült ebbe az első 6 hónapban realizálni. Jövedéki adóból 748 milliárd forint folyt be az első 6 hónapban, ez 99 milliárd forinttal több, mint 2023 azonos időszakában. Emellett egyébként a dohánytermékek utáni áfa bevétel is nőtt, ami a hevített termékek magasabb forgalmából fakad.
Akkor még várom a jó hírt. Arra gondolsz, hogy jó hír, hogy többet piáltunk, és többet cigiztünk.
Ott ezt írtam, hogy fel magamnak, Gyuri, jegyzettem, hogy és ez jó hír.
Hát, hogy... Kérdés egyébként, hogy többet fogyasztottunk-e, vagy csak magasabb az ára, vagy hát a drágább terméket.
Vagy megjelentek hát, új termékek, igen.
Tehát elég egy szomorúan megemelték a jövedéki adókat, ugye azért előtt főleg az üzemanyagnál volt erről hiszti. Egyébként nem olyan magas most a jövedéki adó, most nyilván magam ellen beszélek, mert én is veszek üzemanyagot, de hogy ugye azt rótták fel a kormánynak, hogy nem a minimum szintre emelte, hanem egy picit magasabbra, de ugye ennél sokkal magasabbra is lehetne, tehát azért tőlünk nyugatra vannak olyan országok, ahol ennél sokkal több a jövedéki adó, mind az üzemanyagon, mind a dohánytermékeken, és valamikor beszéltünk szerintem, de az lehet, hogy már másfél éve volt, hogy várjuk azt, hogy egyébként a hevített dohányra mikor fogják bevezetni a jövedéki adót, és aztán elég gyorsan meg is érkezett, hogy nyilván reagált a jogalkotó is, hogy most már a piacnak nem tudom, 50%-a hevített dohány, tehát hogy egy nagyon nagy piaci átrendeződés van, és hogy azt kell adóztatni, és hát ugye arra nyilván a költségvetésbe beterveztek valamennyit, és az meg így a piaci viszonyok átrendeződése miatt az meg túl teljesül.
Side note a hírben, de szerintem legalább annyira fontos, mint a fő összefüggés, hogy tavalyhoz képest áfából idén június végéig 209 milliárd forinttal folyt be több, de ez nem igazi többlet, igazából a kifizetés lett kevesebb 229 milliárd forinttal, miközben az áfa bevétel csak 20 milliárd forinttal volt kevesebb a tavainál. Ugye rengeteget beszéltünk erről tavaly, hogy mindenki kiutalást kért, rengeteget kellett a NAV-nak emiatt kifizetnie áfát. Úgy tűnik, hogy ez a tendencia megállt, vagy csökkent.
Igen, de hogy az, hogy a bevételek csak 20 milliárddal nőttek, az meg nagyon kis vékonykat, tehát az még mindig azt mutatja, hogy bőven infláció alatt emelkedik az áfa bevétel. Addig meg évekig meg bőven infláció felett emelkedett, tehát hogy valószínűleg hogy visszatérünk a normál kerékvágásban, és jövőre lesznek megint normál folyamataink.
Ha addig nem lesz újabb, nem tudom, milyen gazdasági válság, ami miatt ugye beszakad a fogyasztás. Kedves hallgatók, az előző adásban már elhelyeztünk egy kis easter egget, vagy nem tudom, nevezzük poénnak, amikor azt mondtuk, hogy valami bűzlik Dániában. Akkor is foglalkoztunk egy dán hírrel, de nem azzal, amelyikkel kellett volna, az most jön. A világon először Dánia ugyanis bevezeti a fingadót. A gazdáknak tehenenként 36 ezer forintnyi koronát kell majd fizetni. A dán farmereknek egy metángázt kibocsátó, vagyis egy böfögő és fingó tehén után évente 672 koronát kell adózniuk. Botrány.
Én már mondtam múltkor, hogy imádom Dániát, tehát, hogy mindent eltanultak, mindenre lőnek ők is, csak ők mindent a környezetvédelemre húznak fel, tehát, hogy mindenre azt mondják, hogy ezt azért kell már, hogy a környezetvédelem, de igazából agyonat, tehát, hogy ugyanazt a dolgot csinálják, mint Magyarország, hogy teszik tönkre a saját adórendszerüket. Én nem tudom, hogy ez mennyire hatékony, és lehet, hogy mások a társadalmi beágyazottságok, meg a viszonyok, tehát, hogy ott ezt jobban elfogadja a társadalom, és azt érzi, hogy na, akkor reagálunk itt a klímaváltozásra, és akkor ezt is, azt is, amazt is. Hát én ezt nem tudom elképzelni, hogy ez hatékony lenne, tehát, hogy a problémát ilyen módon, tehát, hogy attól, hogy megadóztatom azt a szerencsétlen marhát, a marha nem fog kevesebbet legelni.
Vagy böfögni,
tehát, hogy nem értem a koncepciót, tehát, hogy ha az a cél, hogy kevesebb marhahúst tegyenek az emberek, akkor nem innen kell elindítani a problémát, hogy megadóztatom a marhát, mert akkor csak legfeljebb drágább lesz. Ugye ez egy ilyen, hogy mondjam, politikai hülyeség, hogy most akkor na, megint oda csaptunk neki, gyere klímaváltozás, miközben egyébként a problémát biztos, hogy ez nem fogja megoldani.
Úgy teljes a hír, hogy ugye a dánok azt ígérik, vagy a sorok között olvasva azt ígérik, hogy ezt a befolyó pénzt majd a klímacélok teljesítése érdekében fogják beruházásokra fordítani, mint erdőtelepítés és a vízes élőhelyek kialakítását. Nem látom így a csodát ezeknél a beruházásoknál, a klímacélokat tekintve. Hajrá nekik. Szerintem jó hír, hogy legalább most ők a pionírok, tehát hogy próbálja ki más először.
Hát akkor azt hiszem, hogy a magyar gazdák retteghetnek, mert indul a verseny, vajon Magyarországon mikor bevezetik
be. De ugye azért is hülyeség, tehát van egy nyilván, hogy ők is tolják pénzzel a saját mezőgazdaságukat, hogy utána a saját mezőgazdaságuk versenyképességét rontják azzal, hogy megadóztatják, drágábbá teszik, tehát akkor adjanak kevesebb támogatást, vagy nem tudom, tehát hogy így ez egész annyira koncepciótlannak tűnik, hogy azt mondjuk, hogy azért, mert sok metángáz kibocsátást okoznak a tehenek, hogy akkor ezért megadóztatom, tehát hogy...
Egyébként ezt be is vezették.
Ha minden igaz, akkor jövőre fogják bevezetni.
Jó, tehát ők nem egy héttel előre gondolnak.
Nem, most
egyenlőre... Ezért még nem tanultak el mindent.
Javaslatnál tartanak, de hát nagyon valószínű, hogy ez meg fog történni, mert hogy a klímacélokat valahogy hozni kell, úgyhogy szegény tehenek nem
befekesnek.
És az adás végére egy hallgatói levél, kedves hallgatók, nagyon szeretjük és nagyon köszönjük a leveleiteket, hozzászólásaitokat, mindig örömmel olvassuk őket, főleg, hogyha különböző szakmai kérdéseket is érintenek, amiken elgondolkodhatunk. Így történt ez most is, az egyik kedves hallgatónk feltett nekünk egy kérdést, amire röviden szeretnénk reflektálni. Maga a kérdés az, hogy egy adott magánszemély, aki ingóadásvételi szerződés keretében több száz műalkotás álló gyűjteményt értékesítene nagyjából 30 millió forintos vételárért, hogyan adózzon?
Szerintem előjáróban azért írjuk, hogy a spam mappában kötött ki a olvasói levél, és ez egy márciusi olvasói levél volt. Tehát lehet, hogy ez a hallgató már nem a hallgató, mert nem válaszoltunk a kérdésére, és úgy érzi, hogy nem foglalkozunk elősúlyjal az ő problémájával, illetve hogy egyébként szoktunk kapni más olvasói leveleket is, és hogy kedves hallgatók, kérjük szépen, hogy olyan leveleket küldjetek nekünk, amiben a probléma felvetés van benne, és nem adó tanácsadásra való felhívás, mert hogy adó tanácsadást nem fogunk ebben műsorban, ahogy ott a disclaimer is az elején vagy a végén mondja, hogy ez nem erről szól. Azért gondoltuk, hogy ezzel a levéllel foglalkozunk, és nem azért, hogy most akkor elmondjuk, hogy a műalkotások értékesítése hogyan adózik. Egyébként elég egyszerű, mert hogy van egy ilyen vélelem, hogyha nem tudom elszámolni azt, hogy mennyibe került nekem ez, mennyi a beszerzési ér. Mert hogyha egyébként az a történet, hogy 100 millió forintot fizettem érte, de most én nagy lelkűen 30 millió adom egy múzeumnak, és én tudom igazolni, hogy ez nekem 100 millió forintra került, akkor nem kell nekem ezek után fizetni esziát. Az áfa meg ugye nagyjából azon múlik, hogy ez most üzletszerű vagy nem üzletszerű, tehát hogyha ez egy egyszerű adomány volt nekem egy gyűjteményem, és ezt most én egyben odaadom egy múzeumnak, akkor ez valószínűleg nem fog minősülni üzletszerűnek. Amiért gondoltam, hogy hozzuk már be ezt a kérdést ide, az inkább a koncepció, hogy a műtárgyak, de hogy ez az aranygyűrű, meg a gyémánygyűrűnél is olyan kérdés, hogy nagyon sok olyan tárgy van, ami termékként azonosítható az ÁFA törvényben, de azért igazából befektetésként vásároljuk. És hogy csomó ellenmondás van, hogy az egyik befektetés az áfás, a másik befektetés meg nem áfás. És ugye a műalkotásoknál is azért ez egy probléma, hogy ha veszek egy képet, akkor azon kívül, hogy nekem egy esztétikai örömet okoz, hogy sok pénzt fizetek érte, akkor azért alapvetően legalábbis azt gondolom, hogy nem az esztétikai örömem miatt veszem meg, hanem azt gondolom, hogy ez egy jó befektetés. Hogy ez akkor miért áfás? Tehát, hogy a fogyasztásnak kellene áfásnak lenni. Ugyanez például a lakásnál, hogyha az egyszer, amikor megépítik a első üzembejelzés, vagy hogy mondják ezt éppen a
használatba vétel,
igen, hogy akkor ott az első fázisban áfás, aztán utána magánszemélyek közötti adásvétel, az már nem áfás, pedig az értéke az bőven meg fog emelkedni. És ugyanaz például az aranynál is, hogy ha veszek egy aranygyűrűt, akkor ez egy termék, de hogy ott például van egy külön kategória, hogy befektetési arany, tehát hogy tudok aranyat vásárolni, és akkor az meg nem áfás. Tehát, hogy vannak az áfa alaptörvényben egyébként olyan elemek, ahol ez megjelenik, hogyha te befektetést vásárolsz, az ne legyen áfás, ugyanaz értékpapír nem áfás, stb. De hogy például miért nincsen befektetési ezüst, miért nincsen befektetési gyémánt. És még ugyanez, hogy úgy már ezt hozzám, hogy a műalkotások adásvétele, hogyha ezt mondjuk egy galéria értékesíti, az miért kellene, hogy áfás legyen, oké, hogy ár és alapú, meg tudom én, de hogy akkor is az áfa rendszernek része, hogy ezt, tehát hogy inkább ez volt, ami engem elgondolkodtatott ebben az olvasói levélben, hogy itt azért valószínűleg nem ért el az inger küszöböt a jogalkotónál ez a probléma, de hogy ez egy szerintem egy általános probléma, hogy összekeveredik, amikor nagy összegben befektetési célból veszel egy terméket, az áfás lesz, és hogy ezen azt a 27% áfát miért kell elszenvedned.
Igen, de az áfa mellett szerintem érdemes lenne elgondolkodni a számviteli kezelésén is, ennek az egész történetnek a magyar számviteli szintjén. Érdemes lenne erről beszélgetni többet.
De egyébként tök jó, amit mondasz, mert hogyha például a műalkotásoknál kifejezetten nem is ki van mondva, hogy nem számolhatsz el értékcsökkenést, de áfában nincsen, hogy tehát össze lehetne kötni, hogyha nem számol, veszel egy terméket, ami nem lehet elszámolni értékcsökkenést, akkor nincs rajta áfa. Most tudom, hogy a HIA irányelvtől kell elindulni, tehát amíg a HIA irányelv az így van, ahogy, addig bármit okoskodhatok.
Okay. De hát a HIA irányelv is az EU alkotja, az EU-nak meg része Magyarország, tehát hogy...
Az elnökség be lehet vinni ezt a témát.
Igen, tehát leginkább, tehát hogy valóban harmonizált adó nemről beszélünk, és vannak adómentes termékek benne, nem feltétlenül ezzel a logikai megfontolással, hogy a befektetési cél miatt adómentes, hanem egyéb okokból kifolyólag, úgyhogy szerintem inkább a gondolati sík, ez a fajta gondolati sík az, ami nem jelenik meg az áfa logikájában. Mindenesetre nagyon elgondolkodtató levél volt ebből a szempontból, úgyhogy köszönjük szépen, és várjuk többieket is.
Ja, egyébként nem vászló szóltuk meg, mert hogy egyébként azt akartam még mondani, hogy ugye az volt a kérdés, hogy 30 millióért adja el, hogy van egy olyan szabály, hogyha valaki nem tudja elszámolni a beszerzési árról, mert hogy ez azért elég tipikus, hogy veszek itt ott mindenféle külföldi túrákon, meg az ecseri piacon, meg nem tudom, tehát hogy nyilván vannak olyan, meg örököltem, nem nincsen benne hagyatéki eljárás során a rendelkezések között, akkor ezzel mi lesz, hogyha nem tudok elszámolni a vételáról, akkor a bevétel 25%-a lesz az adó alap, tehát hogy mondjuk 30 millió esetén, ahogy a példa szólt, akkor 7,5 millió forint lesz az adó alap, és azután kell megfizetni az SZI-át.
Ez az egyszerűsítés nyilván abból is fakad, hogy az adóhatóság sem nagyon tudná feltárni, hogy mennyi volt a költség, és akkor az egy ilyen végtelen jogvita lenne. Szóval ebből is fakad, de valóban így van a szabály. Úgyhogy nagyon köszönjük a levelet, és várjuk a továbbiakat is. Reméljük, hogy jelentkeztek a további kérdésekkel, illetve problémafelvetésekkel. Kedves hallgatók, most egy kis nyári szünetre vonulunk. Kicsi szokatlan módon ez nem annyira szokott
nekünk
nálunk.
Is jár.
De most így alakult, úgyhogy legközelebb szeptember elején fogunk jelentkezni adással, szeptember első hetében ezek a reményeink, ezek a várakozásaink. Addigra biztos, hogy rengeteg olyan adózási hír fog összegyűlni, amit kitárgyalhatunk, úgyhogy várjuk erre vonatkozóan is a javaslataitokat, hogy mi az, amiről beszélgessünk, mi az, amit témába hozzunk. A nyári szünet idejére pedig nektek is nagyon kellemes kikapcsolódást és pihenést kívánunk. Addig is vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
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 A Nyugtával dicsért a NAV-ot podcast adását hallottad.
Az elhangzott kijelentések és vélemények a műsorvezetők és vendégeik magánvéleményét tükrözik. A műsornak nem célja az adótanácsadás, és nem is minősül annak.